Hölgyeim és uraim, az utolsó negyedében a műsornak szintén a karneválok világába viszem el önöket, hiszen a koronavírus sem állíthatta meg a turisták özönét Velencébe, meg a hírek sem arról, hogy hát úristen, mi lesz most az árvíz után. Ugyanúgy lesz karnevál, meg lett karnevál, hiszen a múlt szombaton már elkezdődött, és tart egészen február 25-ig a hatalmas forgatag Velencében. A története 1296-ban kezdődött, mert hogy a szenátus ekkor nyilvánította ünnepnek húshagyókeddet, és az ezt megelőző több hónapos időszakban a korábbinál is nagyobb számban lepték el mutatványosok, színészpalánták, árusok a várost. Féktelen ünneplés volt, talán csak a kis karácsonyi szünetet leszámítva, és hát rengetegen jártak kaszinóba, még többen vették igénybe a híres velencei kurtizánok szolgáltatásait. 1590-ben egyébként a prostituáltak száma már elérte Velencében a 12 000-et, úgyhogy nagyon sokat közülük elküldtek a szomszédos Mesztrébe, ahol a szárazföldi hadsereg állomásozott, mert hogy ott igen nagy volt a kereslete szolgáltatásra. Aztán 1797-ben, amikor Napóleon elfoglalta Velencét, betiltotta a karneválokat, és a hódító bukása után sem változott a helyzet. Úgyhogy nem is olyan régen, 1980-ban, elsősorban a híres filmrendező Fellini ötlete nyomán újjá kellett éleszteni a karnevált, úgyhogy azért a megújult velencei karnevál nem is annyira régi, de olybá tűnik, mintha mindig is lett volna, mert hogy turisták százezrei keresik fel a lagúnák városát ilyenkor, egymást érik a vaporettók, a vízibuszok, hát rengeteg turistát el kell szállítani. Érdekes egyébként, hogy felvetődött az, hogy kitiltják a vízibuszokat a velencei óvárosból, mert hogy a nagy hullámokat vernek, és akkor ez károsítja az épületeket. Hát károk ide, károk oda, a vaporottok nemhogy járnak, hanem nagyon komolyan megújították ezeket. Régen úgy működött, hogy csak fel kellett szállni, és aztán a másik oldalon meg le. Igazából nagyon sokan blitzeltek, ritka volt a jegyellenőrzés. Most már nem így van. A legfontosabb csomópontokon, a Róma térnél, a Szent Márk térnél, a Liártó hídnál, ott beléptető rendszer van, és komolyan szabályozták azt is, hogy mikor és mennyi időt lehet a vaporettóval közlekedni, és ezen túlmenően még a kijelző táblák is megújultak, és most már elektronikusan is mutatják azt, hogy mikor jön a következő vízibusz, meg hogy merre megy és hova. Persze, mehetünk vízitaxival is, ezek nagyon drágák, mondjuk a vaporettó is magyar pénztárcához képest drága, és hát választhatjuk a gondolázást is, mert hogy Velencében nagyon sokan szeretnének gondolázni, szabottáras már. Tehát régen lehetett alkudozni a gondolással, ma már nem nagyon, 100-150 euróba kerül akárhova megyünk a gondola, és aztán lehet kiskört, nagykört csinálni, meg hát nyilván fölfele a határa csillagoség, ameddig bírja a derék fiatalember, mert azért ugye evezni kell. Van, amelyik énekel, van, amelyik kevésbé, van, amelyik idegent vezet, hogy gondolás válogatja, hogy milyen lesz a szolgáltatásunk azért. Érdekes egyébként, hogy gondolát egy velencei gondolakészítő mester készít, és hát mellette még készülnek Kínában, Makaón is gondolák. Na mindegy, de a klasszikus gondolakészítés az még mindig egy olyan szakma, amire szükség van, mert hogy gondolások Velencében vannak bizony. Egyébként a kínai gondolák ugyanolyanok, mint a velenceiek, csak negyen annyi az áruk, de hát állítólag nem olyan profik. Én mondjuk nem értek annyira a gondolakészítéshez, de egy kedves barátom készített interjút még korábban a velencei gondolakészítő mesterrel, és hát ő elmondta, hogy igényes az ő gondolája, mert az ő családja már időtlen idők óta ilyet gyárt. A gondola fekete aranyszínű, kényelmes és igencsak romantikus, és az igazi olasz gondolás ugye kis velencei kalapban evezget, és hát ha igazán rátermett, akkor persze énekel is. Egyébként az is érdekes, mint említettem, hogy ilyen nagy kört, mondom, ilyen 2-300 euróért lehet tenni, attól függ, hogy hol vagyunk, de egyébként 100-150 euró itt nyitjuk ezt a történetet, tehát nem olcsó azért a gondolázás, tehát egy rendes japán turistának erre a szemeserebben, úgyhogy nem is érdemes pánikolni. A világháborúk idején Velencét érték ugyan bombatalálatok, de a műemlékekben komoly kár nem keletkezett. A város manapság Benito tartomány székhelye, és évente 10 millió turista látogat ide. A karnevál idején akkora a zsúfoltság, hogy hát nem panaszkodhatnak a szállodák, pedig hotelből van bőven. A régi villák, házak, épületek tulajdonosai nagyon sokféle szállást kínálnak az ide látogató turistáknak. A legtöbb ilyen épületben egyébként vagy szálloda van, vagy apartmanház, vagy bolt, Egy kevésben még laknak a helybeliek, de a helyek többség egyébként már nem itt az óvárosban lakik. A Rialto híd környékének palotái is szállodák, a Hotel Rialtóból például lehet látni a híres átkelőt, és hát mellette remek pizzériák sorakoznak. Középkori hangulatú, boltíves, árkádos, reneszánsz paloták többségében az itteni nagyobb hotelek. És hát persze, vízitaxival lehet csak a szállodákat felkeresni, vagy vízibusszal, a megállókat elhagyva a turisták, aztán a bőröngyüket maguk után húzva botladozhatnak a macskaköves utcákon, hogyha a vaporettót választják. A vízitaxik általában az adott hotel bejáratáig mennek, mert hogy majdnem mindegyiknek van vízi bejárata, mint már említettem a műsorban. Igazából a szűk sikátorokban, andalogva tényleg romantikus sétákat lehet tenni Velencében, és bármekkora is a zsúfoltság, mindig van olyan időszak, vagy olyan hely, ahol nincsenek olyan sokan, hogyha sokáig megyünk persze, és hát itt a békét és a nyugalmat csak néha zavarja meg néhány méregdrága üzlet. Rengeteg a templom, egyik gyönyörűbb a másiknál. A Szent Sebestyén templomnak például nagyon jó az akusztikája, rengeteg itt a hangverseny. A tenger öblében álló csodálatos épületek nagyon hosszú ideig évről évre süllyedtek egy picit, aztán az olasz kormány sokat áldozott arra, hogy a lagunák városa ne tűnjön el a habokban. Hát van miből renoválni, mert hogy Velencét rengeteg turista keresi fel. A Szent Márk tér mellett lehet venni a Dózsék egykori palotájába jegyet, már az udvar is érdekes, aztán a termekben lehet látni a gyönyörű freskókat, szobrokat és a tanácstermek faragott székeit. A leghíresebb dózse Enrico Dandolo volt, aki 90 éves korában meghódította Konstantinápolyt és feltöltötte a kincstárakat. Ugye ő volt az, aki eredetileg a keresztes lovagokkal együtt elindult, hogy elfoglalja, visszafoglalja a Szentföldet, aztán mégiscsak inkább Konstantinápolyt rabolták ki. Hát innen indul ez a nagy gazdagság, aztán ő szerezte meg a négy ló szoborcsoportot is, ami a Szent Márk székes egyháznál látható. Enrico Dandolóról van egy festmény a palotában, a mai napig meg lehet csodálni. Nagyon nagy a sor, karnevál idején szinte akárhol vagyunk, még a szendvicsekért is várni kell rosszabb ideig. Hát persze lehet az elit éttermek valamelyikét is választani, de még itt is sok helyen rengetegen vannak. És hát mondom, erre azért vigyázni kell, hogy időnk legyen, nem lehet rohanvást felfedezni Velencét. A város egyébként lényegében akkor született meg, amikor hazahozták Márk evangélista hamvait Egyiptomból 827-ben. Szent Márk és az ő szárnyas oroszlánja Velence szimbólumává vált, sokáig egyébként Szent Márk köztársaságnak is hívták az államalakulatot. A 10. században az irányítást a nagy tanács vette át. Az uralkodó a dózse volt, mellé viszont hattagú testületet állítottak, a szinyóriát, az igazgatási teendőt pedig a prokurátorok látták el. Egyre csak nőtt a városállam területe, a kelet-római birodalomtól például megkapták Dalmáciát és Isztriát, mert 1080-ban segítettek megverni a normanokat. De hát Velence igazából ugye a keresztes hadjáratok idején gazdagodott meg, már említettem, hogy az Enrico Dandolo megegyezett a keresztes lovagokkal, hogy Konstantinápolyt hódítsák meg és fosszák ki, és ne menjenek Jeruzsálembe, úgyhogy Bizánc számtalan kincse a városba került, sőt a kereskedelmi jogot is Velence kapta meg, és gyarmattá vált az égei tenger számtalan szigete. Kréta is velencei gyarmat lett, de Korfuba is ellátogattak a velenceiek. Ezért van az, hogy amikor a magyar turisták közül sokan elmennek Krétára, akkor hányja a városában például láthatjuk a furcsa kis öblöket, meg a velencei stílusú házakat. Na hát ekkortól lett Kréta velencéjé, és ekkor építették a régi főváros első épületeit, és akkor a legendás kikötők is ugye a velencei uralom miatt olyanok, amilyennek látják a turisták. Az anyavárosban, Velencében egyébként először faházakat építettek a cölöpökre, ezek közül a legtöbbet tűzvészek pusztították el, aztán ahogy gazdagodott Velence, egyre több pénz lett, és márványt meg köveket hozattak. És a talajba cölöpöket vertek, de jó mélyen, és erre rárakták a márványt, és a márványra gyönyörű épületeket emeltek. Főleg a dalmát partok tölgyfáit és fenyőfáit használták cölöpként, de emellett Libanonból is hoztak cédrusokat. És hát nem úgy kell elképzelni, hogy négy darab cölöpöt levertek, és akkor arra rárakták valahogy a márványt, hanem egymás mellé verték le a cölöpöket, tehát régebben egy cölöp erdőn áll az egész, úgyhogy elég masszív, nem kell félni attól, hogy eltűnik majd a habokban Velence. Persze a sok siker ellenséget is szült, Velence és Genova háborúja 100 évig tartott, 1381-ben végül Genova vesztett, úgyhogy Velence hatalma tovább növekedett. Az 1400-as évek elején már 45 csatahajója és rengeteg gályája volt, és hát iszonyatosan gazdaggá vált, még a ciprusi királyság is velencéjé lett meg, Padova, Verona, Vicenza. Az aranykornak a törökök vetettek véget, elfoglalták Konstantinápolyt, aztán meghódították Ciprust, jöttek a pestis járványok, a tűzvészek, meg Napóleon, úgyhogy a franciák bevonultak a városba, és Napóleon eltörölte a karneváli ünnepségeket. Később aztán az osztrákoknak engedték át Velencét, de a biztonság kedvéért a francia csapatok a műkincsek jelentős részét megőrzésre Párizsba magukkal vitték. Az osztrákok ellen sokszor fellázadtak a helyiek. Itt volt a világon az első légitámadás Velencében, amit úgy kell elképzelni, hogy időzített órával felszerelt léggömbről bombázták a másképpen bevehetetlen települést, úgyhogy 1849-ben még a Szent Márk tér közepén is robbant léggömbbomba. Aztán megdőlt az osztrák uralom, 1866-ban Velence csatlakozott az olasz királysághoz, és 1980-ban megújították a karnevált, és manapság turisták százezrei vannak itt.
Hölgyeim és uraim, önök az elmúlt egy órában a világszámot hallották. Garai Bendegú segítőtársam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Elmentünk Rióba egy picit, megnézni a riói karnevált, aztán a fiumei karneválra is ellátogattunk Riekkába, és természetesen megismerhettük Velence titkait, hiszen húshagyók eddig velencei karnevál várja az utazni vágyókat, meg azokat, akik szeretik ezt a fajta forgatagot. És beszéltünk arról is, hogy mind a nagy árvíznek, mind pedig a koronavírusnak milyen hatása lehetett a velencei turizmusra. Úgyhogy remélem, hogy tartalmas volt önök szerint is az elmúlt egy óra. Búcsúzik a műsorvezető, Kis Robert Richard. Viszonthallásra!